A Bét Standard kategóriájában jegyzett informatikai szolgáltató társasággal a Glosterrel foglalkozunk műsorunk második részében. A társaság jelentős akvizíciókat hajtott végre, gyímár a rendszerintegráció, felhő megoldások és a nemzetközi szoftverfejlesztési szolgáltatások területén is fejlődik, és a 2023-as konszolidált beszámoló szerint 10 milliárd forint feletti árbevételt és közel 1 milliárd forintos korrigált EBITDA-t ért el. Itt van velünk a vonalban Szekeres Viktor, a társaság alapítója, igazgatóságának a elnöke. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
Számos hírt publikáltatok a Budapesti Értéktőzsde honlapján június során, és egyben egy befektetői találkozóra is sor került. Mik a legfontosabb információk, amiket kiemelnél?
Bár már hagyomány, hogy minden évben tartunk befektetői találkozót, ahol a Gloster befektetőit és a Gloster iránt, mint befektetés iránt érdeklődőket látjuk vendégül, ahol egy picit megmutatjuk nekik azt, hogy merre tart a társaság. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szép a társaság múltja, csak hogy ez senkit nem érdekel, mindenkit a társaság jövője érdekli, úgyhogy általában ilyen és ehhez hasonló témákról szoktunk itt szót ejteni. Ami a befektetői találkozónak a legfőbb témaköre volt, az elkövetkezendő éveknek, tehát a 2026-ig tartó stratégiának volt a bemutatása. Ennek a stratégiának kettő nagyon fontos eleme van, amire a társaságnak a menedzsmentje fókuszálni kíván az előtte álló időszakban. Az egyik ilyen, azok a belső integrációnak egy mostanánál is magasabb szintre történő emelése. Nagyon sok olyan energia hatás van még a társaságnál, amit még nem használtunk ki, amit még nem tudtunk konkrét eredményre fordítani, ezért 60 hónap alatt 11 akvizíció után azért bőven van még a rendszeren javítandó tétel, és hogyha ezeket szépen sorjában elvégzi a menedzsment, akkor azt látjuk, hogy itt legalább egy ilyen plusz 200 millió forintos éves eredménybeli javulást egészen biztosan el fogunk tudni érni. A másik nagyon pregnáns pontja ennek a prezentációnak, az pedig a nemzetközi terjeszkedésnek a eddigénél is nagyobb támogatása jelenti. Gloster alapvetően három fő nemzetközi piacot azonosított, ez egy UK és Ireland régiót, azonosított egy DACH régiót, ugye ami Németország, Svájc, Ausztriát jelenti, és skandináv régiót, és az elkövetkezendő időszakban az fog történni, hogy ezekre a piacokra a Gloster sokkal nagyobb értékesítési forrásokat fog szánni, mint az elmúlt időszakban. Mindegyik ilyen piacon saját értékesítési csapattal és értékesítés támogató csapattal fogunk megjelenni. Ezektől azt várjuk, hogy az az árbevétel arány, ami most jelenleg egy 40%-ot tesz ki ebből az export, az egy ennél is magasabb szintre fog növekedni, és a 2026-ra kitűzött 15 milliárdos árbevételi célunk és a 3 milliárd forintos EBITDA célunk nagyon jól megvalósíthatóvá válik.
Közzétettétek a stratégiai anyagotokban, hogy az egy részvényre jutó eredményt is jelentősen növelni szeretnétek 2026-ig. Mit jelent ez konkrétan? Milyen növekedéssel számolhatnak itt a befektetők abban az esetben, hogyha ezek a menedzsment tervek ezek megvalósulnak?
Igen, itt az történik, hogy alapvetően kettő olyan terület van, amitől jelentős növekedést várunk az elkövetkezendő időszakban. Az egyik ilyen terület az a vállalatnak az organikus növekedése. Itt két olyan megatrend van, ami hajtja ezt a növekedést. Az egyik az a mesterséges intelligenciának a üzművét válása, a mesterséges intelligenciának a terjedése. Mi azt látjuk, hogy ezen a piacon a Microsoft az egyik legerősebb versenyző, a Gloster az a Microsoftnak egyébként a direkt partnere, több mint 540 Microsoft előfizető szolgálón ki különféle Microsoft alapú üzleti szolgáltatásokkal. Hát azt látjuk, hogy nekünk ezen a piacon egy természetes előnyünk van a versenytársakhoz képest. Azt látjuk, hogy az elkövetkező években ez egy olyan drivere lehet ennek az iparágnak, amitől nagy növekedést remélünk. Nem csak a felhízletágban remélünk nagy növekedést a mesterséges intelligencia hatásaképpen, hanem a rendszerintegrációs üzletágunkban is. Itt az fog történni, hogy az elkövetkezendő években az összes olyan hardvert, amiben processzor van, ide értem a notebookunkat, a mobiltelefonunkat, de meg a kapunyítónkat is, azt cserélni lesz szükséges, olyan hardware-re fogják cserélni, amiben a mostani processzor mellett mesterséges intelligenciát támogató chip is van, ezt NPU-nak hívják, és azt látjuk, hogy ezáltal a hardware piac egy újabb lendületet kaphat. A másik nagy megatrend, azt pedig azt látjuk, hogy azért előbb-utóbb az Európai Uniótól származó strukturális pénzeknek is kisebb-nagyobb csavaros módon, de ide kell, hogy találjanak, és ezeket a forrásokat elsősorban zöld átállásra és technológiai megújításra fordíthatják majd a szerencsésen pályázó közintézmények és cégek, és ez is egy olyan új lendületet adhat a sokak által már halottnak hit hardware piacnak, amiről azt gondoljuk, hogy előre visz minket. Ha pedig a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágunkat nézzük, itt pedig azt tapasztaljuk, hogy az új projekteknek a többsége itt már valamilyen mesterséges intelligenciához kapcsolódik, sőt már mi magunk is fejlesztettünk olyan szoftvert, amire egyébként a saját munkánkat tudjuk egy bő 25%-kal hatékonyabbá tenni, és ami nagyon sokat jelent egyébként eredményesség tekintetében.
Említetted, hogy az üzleti modelleteknek a hangsúlya az egyre inkább export irányba terelődik, és a rendszeres árbevételek folyamatos növelésén van a hangsúly. Hogyha megnézzük a következő éveknek a tendenciáit, ugye nagyon jelentős az az akvizíciós szám, amit eddig végrehajtottatok. A következő években várhatóak egyébként újabb akvizíciók, és hogyha igen, akkor ezek mely területeket érintik vagy érinthetik?
Azzal a jó hírrel szolgálhatok a befektetők számára, hogy igen, lesznek még akvizíciók. Az az akvizíciós hullám, ami az elmúlt időben jellemezte a céget, ez nem ért véget. Viszont a stratégia az áthelyeződik. Most már sokkal kisebb, kevesebb számú akvizícióra számíthatnak a befektetők. Viszont az a tervünk, hogy viszont az akvizálandó társaságnak a mérete, meg a jelentőség az viszont sokkal nagyobb. Úgy is van egyébként összerakva a 2026-ig szóló stratégiai terv, hogy még legalább egy nagyobb akvizícióra mindenképpen szükségünk lesz. Alapvetően úgy állunk hozzá a kérdéshez, hogy azokat a területeket figyeljük, ahol a legnagyobb növekedést tapasztaljuk, amik a leggyorsabban növekednek. Ugye ilyen a mesterséges intelligencia, adatfeldolgozás, felhő technológia és az ehhez kapcsolódó területek, a IT-biztonság, is egy ilyen terület. Ezeken a területeken keresgéljük azokat a cégeket, akinek nagy növekedési lehetőség van, és igen, nem titok, most már elkezdtünk külföldre is kacsingatni. Országhatáron kívül is most már keressük azokat a pontokat, akik lehetőleg azokon a piacokon dolgoznak, ahol már otthon az osztár, és az ottani piaci jelenlétüket és a technológiai fejlettségünket tudjuk növelni a velük történő akvizícióval.
Mi jellemzi a Glosternek a tőke szerkezetét? Finanszírozási oldalról hogyan számoltok?
Finanszírozási oldalról úgy számolunk, hogy még a jövő év tekintetében még a jelenlegi eladósodottsági mértékünk az valamennyire növekedni fog. Ennek elsősorban az az oka, hogy a korábban megvett cégek közül még mind a Gloster Mineróban, mind a Gloster P92-ben még vannak olyan üzletrészek, amiket még nem vettünk meg. Ezeknek a megvétele van most folyamatban. Egyébként, hogy ezeket az üzletrészeket meg tudjuk venni, akkor egyébként önmagában ez egy évi több mint 400 millió forinttal fogja növelni a cégcsoportnak az éves eredményét. És hogy ezt elérjük, és mondjuk tételezzük fel azt, hogy nincsen újabb akvizíció, akkor a 2026-os évtől kezdve egyébként már a finanszírozási szükségletek csökkenni fog a cégnek. Hogyha megnézzük a mostani tőkeszerkezetet, akkor azt kell mondjam, hogy egy nagyon egészséges tőkeszerkezetet látunk. Gyakorlatilag a társaságnak a teljes adóssága gyakorlatilag az egy évi EBITDA-nkat teszi ki, ami egy nagyon alacsony eladósodottsági mértéknek számít egyébként a teljes piacon. A piac nagyjából az EBITDA-nak a háromszorosa szokott lenni, nekünk ez mindig csak az egyszerese, és még bőven van terünk finanszírozásra fölfelé, de azért azt is látni kell, hogy azért egy elég gyorsan változó környezetben mozgunk, a nemzetközi környezet is elég gyorsan át tud alakulni, úgyhogy nagyon óvatosak vagyunk a tekintetben, úgyhogy sokkal inkább egy ilyen biztonságos táján megyünk, mintsem esetleg túlpeszítsük a cégnek a finanszírozási kereteit.
15 millió eurós ipari szoftverfejlesztési megbízást nyertetek el a BMW-től. Ennek a hátteréről, hogyha tudnál mondani egy-két információt, mennyi ideig tartott egyébként egy ilyen jelentős megbízást elnyerni, milyen háttérmunka van e mögött, és mire lehet számítani ezzel kapcsolatban a következő években?
Azt kell mondjam, hogy a kollégáim heurikus munkája van ennek a hátterében, azért egy ekkora megbízásnak a szélsziklusa az kicsit meghaladja a másfél évet, és szükség van hozzá az is, hogy mondjuk a korábbi években mondjuk ugyanennél az ügyfélnél már nagyon jó teljesítményt kell nyújtani, és az a helyzet, hogy a mi esetünkben ez teljes egészében adott volt. Az, hogy ez mennyire így volt, azt talán jól jellemzi azt, hogy a mostani viszonylag nehéz körülmények ellenére is egy jó 25%-kal magasabb áron tudtuk elhozni ezt a megbízást, mint korábban ugyanennek az ügyfélnek ugyanilyen tárgyban végzett más megbízásunk esetében. És külön szépsége a dolognak, hogy a megbízás teljesítése során a Gloster mérnök csapata által fejlesztett ilyen mesterséges intelligencia szoftver fogunk tudni használni, aminek a segítségével a fejlesztőink gyorsabban fognak tudni kódolni, gyorsabban fognak dokumentációt írni. Itt gyakorlatilag még egy jó 25%-kal fog növekedni a projektnek a termelékenysége, és mindezt egyébként úgy tesszük, hogy semmilyen ügyféladat nem került ki az internetre, minden saját belső hálózaton, minden saját belső rendszereken belül tudunk kezelni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is jól jellemzi azt, hogy mennyire áthelyeződött a hangsúly a nemzetközi értékesítésre, jól jellemzi azt, hogy milyen nagy erőforrásokat dobunk be annak érdekébe, hogy ilyen is ehhez hasonló megbízásokat tudjunk nyerni. Tényleg azt tudom mondani a befektetőknek, hogy még több ilyenen dolgozunk, és amint bármelyik abból szakaszba kerül, hogy bejelenthető lesz, biztos, hogy azonnal be fogjuk jelenteni.
Mennyire segítik egyébként ezek a megrendelések, illetve az elmúlt éveknek a munkája az ügyfélkapcsolatokra jellemző diverzifikációt? Ez nyilvánvalóan kockázati szempontból is érdekelheti a befektetőket.
Igen, minden nagyobb informatikai cég, többek között a Gloster is ugye úgy épül föl, hogy kellenek azok a nagy kór ügyfelek, akik azért a megrendeléseknek egy jó részét adják. Ugye nekünk ilyen az Audi, ilyen a Sony Music, ugye akitől a tavalyi év végén nyertünk el egy több mint 1 milliárdos megbízást, ilyen a BMW, akiktől most ezt a több mint 5 milliárdos megbízást tudtuk elhozni. De azért alapvetően azt kell látni, hogy ezekre a megbízásokra az, hogy jellemző, hogy ezeket sok év alatt tudjuk teljesíteni. Úgyhogy elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a többi ügyfélnek a megrendelése is hozzájáruljon a közös pénzügyi sikerhez. Gloster egy nagyon szerencsésen felépített cég, mert a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág az csak egy nagy üzletág, egyébként mindösszesen 17 ügyfelünk van ebben az üzletágban, az valami hiszem több mint 840 ügyfélből, a felhő üzletágban és a rendszerintegrációs üzletágban sokkal több kisebb ügyfél van, akik egyébként ugyanúgy nagyon fontosak nekünk, és ugyanolyan nagy kiemelt figyelemmel kezeljük őket, mint a nagyokat, viszont nagyon jól elősegíti azt a célt, hogy az ügyfélkört egy kicsit diverzifikáltan tudjuk tartani, azaz egy-egy kisebb-nagyobb ügyfélnek az eltűnése, az viszonylag könnyen pótolható, de nem arról szól a cég, hogy egy vagy két nagy ügyféltől függene a teljes évi teljesítése.
Az állami szféra mekkora megrendelő? Azért is kérdezem, mert június elején is bejelentettetek egy jelentős közbeszerzést, mint nyertes ajánlattevő.
Hogyha teljes árbevételt tekintem, akkor az állami megrendelésünk az még mindig nagyjából egy ilyen 10% körüli szinten van, amit abszolút nem érzek magasnak. Alapvetően a legutóbbi bejelentésünk, ott egy közbeszerzési keretszerződésbe kerültünk be, ez nem jelent automatikus megrendelést, hanem ott azt történt, hogy lefolytatták magát a közbeszerzést, és amikor majd az adott állami igazgatási szerv az abban az adott részteljesítésben eszközt szeretne beszerezni, akkor az ott nyertes ajánlattevőként részvevő cégeket fogja tudni megversenyeztetni. Úgyhogy ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ott feltüntetett összeg az nekünk árbevételben jelentkezni fog, nem, ezekért még külön-külön meg kell tisztelni. Alapvetően azt látom, hogy magyar viszonylagban szerintem elkerülhetetlen, hogy valamennyire az államnak is dolgozzunk, egész egyszerűen a hazai informatikai piacnak mondjuk nagyjából a fele az állami szektor, úgyhogy egy bizonyos méret fölött nem tudsz nem dolgozni az államnak. De azért nagyon törekszünk arra, hogy az ebből beérkező árbevételeket azért kompenzáljuk piaci és főleg külföldi árbevételekkel, és az a 90-10 arány, amit az elmúlt években beállt, az szerintem nagyon jól jellemző a törekvésünket.
A tőzsdei bevezetéstől az egyik nagy nyertesnek számítanak a Gloster részvényei a tőzsde parkettjén, viszont hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, azt lehet látni, hogy 2021 novembere óta lényegében egy oldalazó magatartást mutat az árfolyam. Nagyon hasonló szinten lehetett a részvényekből vásárolni 2,5 évvel ezelőtt is. Mit üzensz a befektetőknek? illetve mennyire cserélődött egyébként a befektetői kör az elmúlt időszakban?
Mi arra nagyon büszkék vagyunk, hogy az elmúlt időszakban most már több mint 600 befektetője van a rosternak, hogy emlékszem 640 volt a legutóbbi szám, amit láttam a közgyűlés előtti részvénykönyvben. Erre azért is vagyunk nagyon büszkék, mert hiszem 35 darab részvényessel kezdtük a megjelenésünket az X-tán kategóriába. Hogy azt kell mondjam, a nagy részvényesek azok maradtak, viszont a kis részvényesek azok jelentős számon kibővültek az elmúlt időszakban. Az árfolyam tekintetében pedig az a helyzet, hogy 2021 környékén, amikor a Minero IT Hungary Kft. Került be a cégcsoportba, hogy vele együtt kerültek be ezek a német autóipari projektek, BMW, Audi, MAN és társai, ott hirtelen nagyon nagy bizalmat kaptunk a befektetőktől, és a kibocsátási árnak a több mint ötszörösére szaladt el az árfolyam. Hogy mondjam, hogy ott valószínűleg egy gondolattal nagyobb árfolyamot kaptunk, mint amennyire az adott működésünk indokolt átett volna. Az elmúlt időszakban egyébként az történik, hogy azokat a működési eredményeket, amik egy ilyen árfolyamot indokolnak, azon próbáljuk most utolérni egyébként ezt a jobb árfolyamot. Alapvetően én ezt nem érzem egy akkora problémának, szerintem mindenki, aki ilyen mid-cap vagy small-cap papírt vesz, az tisztában van vele, hogy ez nem az a részvény, amivel daytrade-elni tud, és azonnal profitot tud vele realizálni. Ezeket jellemzően azok a befektetők szeretik, akik megveszik, hajlandóak beleülni több évre, és hajlandóak kivárni azt, hogy ez miután eltelik ez a pár év, és valóra válik a tőzsdei sztori, akkor a bekerárához képest egy jóval magasabb áron tudjon egy későbbi időszakban kiszállni. Én azt láttam, hogy a Gloster befektetői azért alapvetően ilyen befektetők.
2024. január óta forognak a standard kategóriában a Gloster részvények. Most már azért több hónap telt el. Érzékelsz-e változást, gondolok itt többek között nyugdíjpénztári keresletre, hiszen tudjuk azt, hogy azért az X-Tend piac az szűkítette azoknak a befektetőknek a körét, akik érdemben vásárolni tudtak a papírból, hiszen ott egy nem szabályozott piacról van szó.
Azt látjuk, hogy az első negyedév forgalmát tekintve 8-szor akkora forgalom volt az Gloster papírokban, mint a tavalyi év hasonló időszakához képest, úgyhogy forgalom tekintetében mindenképp nagyon jót tett a részvénynek a kategóriaváltás. Az intézményi befektető oldalról pedig igazából azt érzékeljük, hogy most érkeztünk el oda, hogy az összes olyan higiéniás faktort azt már teljesítjük, ami szükséges egy intézményi befektetőnek ahhoz, hogy befektessen a Gloster-be, hogy most már csak azon kell dolgozni, hogy a társaságnak a megítélése, a társasághoz fűződő tőzsdei sztori és a menedzsmentnek a hitelessége is azon a szinten legyen, hogy eddigieknél is több intézményi befektető szavazzon bizalmat a Gloster részvényeinek.
A 2026-os év után ígértek a stratégiátokban osztalék fizetést. Lehet ebben bármilyen változást, tehát átírhatja ezt esetleg egy nagyobb akvizíció, amiről itt beszéltünk potenciálisan?
Nekünk mindenképpen eltökélt szándékunk az, hogy a velünk kitartó befektetőket 2026 után valahogyan most már jutalmazzuk meg. Ennek több jó módszere is van, hogy egyrészt lehet jó árfolyammal, lehet részünk visszavásárlással, lehet osztalékkal. Nekem egy régi álmom az, hogy a Gloster egy osztalékfizető papírra alakuljon, még akkor is, ha mondjuk az első évben nyilván nem a legvaskosabb osztalékot fogjuk kifizetni, de szerintem jól jellemzi egy cégnek az eredménytermelő képességét, hogyha előbb vagy utóbb képes és akar is osztalékot fizetni. Közben ennek egy másik nagyon fontos oka, hogy a magyar piacnak van egy ilyen sajátossága, hogy a magyar kis befektetők pedig kifejezetten kedvelik az osztalékfizető papírokat, mert azt veszik észre, hogy azokat a papírokat, amik osztalékot fizetnek, azokat sokkal szívesebben hajlandóak hosszú távra tartani, és nekünk pedig pontosan az a célunk, hogy minél több olyan befektetőnk legyen, aki portfólióban gondolkodik, aki hisz a társaságban, aki bele tud hinni a növekedési terveinkben, és ezért képes az hajlandó arra, hogy a részvényeinket hosszú távon is tartsa, ezt pedig nagyon szeretnénk évről évre valamennyi osztalékkal is megtoldani. A mostani tudásunkkal ez a 2026-os osztalék az egyedülre biztosítottnak tűnik.
Köszönjük a beszélgetést Szekeres Viktornak, a Gloster alapítójának és igazgatósági elnökének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én köszönöm a lehetőséget, szervusz, szép hétvégét kívánok.
Ennyi fért mai műsorunkba. Hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy az elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.